Önök a Családcentrum Alapítvány Családban Marad című műsorát hallják. Én Somogyi Tímea vagyok, a mai műsor szerkesztője és műsorvezetője. Nagy örömömre szolgál, hogy elfogadta felkérésünket egy táboroztatással foglalkozó platformnak az ügyvezetője, Tóth Béla. Ugye nyakunkon a nyár, már lehet, hogy le is késtünk egy kicsit arról, hogy gyermekünknek megfelelő tábor találhassunk. Mai témáink pedig egy a táboroztatás lesz, illetve hogy hogyan válasszunk jó tábort, milyen praktikákat tud nekünk tanácsolni az, aki erre szakosodott.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és Önt is.
Mi az, amiben különleges az Önök platformja, és létrehozták ezt az internetes oldalt? Miben segíthet ez a hallgatóknak?
A Táborfigyelő nevű oldalt azért hoztuk létre, hogy összegyűjtsük a biztonságos és élménydús táborokat egy helyre, ahol a szülők keresni tudnak szűrhetően a gyermek korára, nemére, illetve arra, hogy milyen téma szerint, ár szerint, vagy éppen ott alvos napközis tábort kereső szülőről van szó, sőt még arra is, hogy szépkártyát elfogadnak-e az adott táborban, illetve lehet ezzel fizetni, ezzel a béren kívüli juttatással. Úgyhogy igyekszünk minél több ilyen tábort összegyűjteni. Jelenleg közel 1000 táborturnus érhető el már a Táborfigyelőn, úgyhogy aki tábort keres, az célszerű, hogy ez legyen a kiinduló pontja, illetve hát amint látjuk, napi több száz látogatóval ez az egyik kiinduló pontja a nyári vakációs lehetőségek keresésének. Ezen felül több tanáccsal, praktikával, illetve egy gyermektábori kisokossal is készültünk a kedves szülőknek, ami ingyenesen letölthető a honlapunkon, amiben a legfontosabb praktikák és tanácsok vannak felsorolva arra vonatkozóan, hogy hogy válasszunk tábort, mi legyen az, amit tartalmazzon a tábori hátizsák, hogyha így tetszik, illetve mi az, amire figyeljünk egy táborválasztásnál.
Hogyan célszerű használni ezt az oldalt?
Én azt szoktam kérni a szülőktől, hogy ha lehet, akkor ugye egy többféle szűrési lehetőség van. Először szűrjük le a táborokat a pénztárcánk alapján, vagyis az alapján, hogy mekkora összeget szánunk az adott táborra. Írjuk be, hogy hány éves a gyermekünk, illetve azt válasszuk ki, hogy ott alvos vagy napközis tábort keresünk a csemeténknek. És a maradék táborok közül a felsorolásból próbáljunk a gyermekkel közösen választani tábort, és ültessük nyugodtan oda magunk mellé, és nézegesse ő is a táborokat. Egyrészt, hogyha a döntési folyamatban ő maga is részt vesz, akkor egyrészt motivált lesz az adott táborban, vagyis az első naptól kezdve várni fogja azt a tábort, és lelkesen fog menni. Másrészt olyan tábor témát is kiválasztott a gyermekünk, amire mondjuk nem is számítunk. Például egy angol táborot kiválaszt a kisfiunk, vagy éppen a kislányunk nem megijesztve a lányos apukákat, de kiválaszthat mondjuk egy katonai tábort magának, és abban fogja nagyon-nagyon jól érezni magát. Szóval fontos az, hogy amennyire a gyereknek beleszólása van, annyira egyrészt engedjük is, hogy beleszóljon, másrészt vegyük bele ebbe a döntési folyamatba, hogy ezt a két előnyt élvezni tudjuk.
Mi a tapasztalat egyébként, hogy mikor kell ezt elkezdeni? Tényleg nagyon lecsúsztunk róla, vagy még vannak szabad férőhelyek?
Nagyon nem kell megijednie azért a most még tábor nélküli családoknak, viszont azt is tudni kell, hogy jellemzően húsvét után indul meg a legnagyobb roham, úgyhogy most van az az időszak, amikor gyakorlatilag napról napra kell levennünk turnusokat, mert jelzik a táborszervezők, hogy beteltek az adott turnusok, úgyhogy aki jó ár-értékarányú tábort szeretne választani, vagyis igazán jó időben, igazán jó témájú és elfogadható vagy reális árú tábort, annak célszerű minél előbb megkezdeni a táborkeresést és le is foglalni az adott tábort. Ezt teheti nálunk a Táborfigyelőn, vagy kereshet bárhol máshol, ami a fontos, hogy minél előbb tegyük ezt meg. Júniusban meg júliusban is lehet tábort foglalni, mondjuk augusztus hónapra, csak nem mindegy, hogy kell-e kompromisszumot kötnünk. Most még nem kell, most mi kiválaszthatjuk, hogy mikor, hol, mennyiért, milyen témára. Viszont később, mondjuk június közepén, jó eséllyel már valamiben kompromisszumot kell kötnünk, vagy nem az ideális héten lesz, vagy nem olyan áron lesz, vagy nem teljesen olyan téma lesz, amit találni fogunk a csemetének, mint amire igazán vágynánk mi szülőként, vagy éppen vágyna a gyermek. Magyarul jó áron, jó tábort minél korábban kell foglalni.
Van-e a honlapon korábbi táboroztatókról visszajelzés, ami egy kicsit talán objektívebb képet ad nekünk szülőknek?
Ilyenfajta visszajelzésen még dolgozunk, hogy ennek a platformja meg legyen teremtve. Annyi viszont látszik, hogy minden évben egyrészt a nálunk jelentkezők azok folyamatosan visszatérnek, hogy az oldalon keresztül jelentkezhessenek, és közben rengeteg új látogatónk is lesz, és új jelentkezőnk. Ez azt jelenti, hogy igazából sikeresnek mondható a munkánk, és most nagyon próbáltam nem szerénytelen lenni, de mégis így van, mert össze tudjuk gyűjteni azokat a táborokat, amik biztonságosak, ahol nyugodtan tudhatom a csemetémet, és közben még nagyon jó programmal vannak, és ezek mind olyan széles árskálán mozognak, hogy mindenki megtalálja az ön neki igazán árban is megfelelő, vagy árban fekvő tábort. Azt szoktam mondani, hogy azokat a táborokat szeretnénk megjeleníteni a táborfigyelőn, ahol én a saját gyermekemet elküldeném. Ez igazából az a fajta, ha úgy tetszik, tulajdonosi szemlélet, vagy szülői szemlélet, amivel a szakmai ismereveken kívül nézni kell nekünk minden egyes tábort és minden egyes vakációs lehetőséget, hogy megengedjük-e, hogy ők felkerüljenek a táborfigyelőre. Az egy dolog, hogy már közel 1000 tábortúrnus van fönn, ami rengeteg, de nem ennyien jelentkeznek jóval többen. Csak azok vannak olyanok, ahol azt kérjük, hogy a programon módosítsanak, vagy bármit, plusz programot, vagy plusz dolgot tegyenek bele, mert ez így annak a bizonyos minőségi elvárásnak, amit mi a táborfigyelőnél közvetítünk, annak nem teljesen mértékben felel még meg. Ugyanis összeraktunk egy táboros szakmai minimum programot. Ez azokat a kritériumokat tartalmazza, amit egyrészt meg kell kérdezzünk mindenképpen szülőként az adott tábortól, hogy éppen jogi személyiséggel rendelkezik-e, van egy BT vállalkozás, vagy éppen egy egyesület alapítvány mögötte, amivel szerződést kötök, ami felelősségre vonható, hogy én a pénzemért megkapom-e azt a fajta szolgáltatást, amiért fizettünk. Nem marad el a póni lovaglás, vagy éppen az adott játszóházi látogatás, és így tovább. De ugyanebben van rögzítve az is, hogy felelősséget vállalnak a gyermekünk testi épségéért is, hogyha úgy tetszik. Szóval miatt ez nagyon fontos. Fontos az, hogy az adott pedagógusok, akik vigyáznak a gyermekekre, ők milyen végzettséggel, tapasztalattal bírnak. Hány gyermekenként van egy ilyen pedagógus, de az is fontos, hogy honnan szállítják a gyermekek étkezését. Az adott konyha be van-e minősítve gyermekétkeztetésre, vagy hogyha a helyben főznek, az a konyha be van-e minősítve gyermekétkeztetésre. És ugyanúgy maga a programnak a felépítése, struktúrálása, vagy éppen a korcsoporti bontás. Szóval vannak ilyen dolgok, amik ilyen viszonylag alapnak tűnnek, és mégsem feltétlenül jut eszünkbe szülőként, és nem is feltétlenül hiszem azt, hogy dolgunk lenne, hogy eszünkbe jusson, hogy ezeket akkor végig kell kérdezgetni. Mi egy A4-es oldalra összerakott, szép, közérthető nyelven írt infografikával összeraktuk ezt a táboros szakmai minimumprogramot. Én azt kérem a szülőktől, hogyha tábort keresnek, akkor jöjjenek fel a táborfigyelő weboldalára, nyomtassák ki ezt az egy oldalt, vagy nyissák meg, és ez alapján hívjuk fel az adott táborszervezőt, aki megspórolná ezt a fajta munkát, vagy előkészületet magának. Annyiban tudunk segíteni, hogy mi a táborfigyelőnél előszűrjük ezeket a táborokat. Szóval garanciát vállalunk arra, hogy az adott tábor jogi háttérrel rendelkezik, illetve jó a szakmai programja, és így tovább. És innentől kezdve úgy tud válogatni a szülő, mintha ezeket a kérdéseket már feltette volna. És onnantól kezdve értse jól, de csak azokra a dolgokra kell foglalkozni, vagy csak azokkal a dolgokkal kell foglalkozni, amiket már említettünk, hogy mennyi pénzünk van az adott táborozásra, hogy éppen hol adnak testvérkedvezményt, és az milyen mértékű, vagy hogy most éppen a katonai táborban menjen a gyermek, vagy a túlélő táborba, vagy a kézművesbe, vagy a lovas táborba.
Hány éves kortól találhatóak táborok?
Megdöbbentő lesz most a válaszom. Kezdem az egyszerűvel, ugye 18 éves kor az addig bezárólag vannak táborok, vagyis gyermekek részére vannak a táborok. A legfiatalabb táborozóknak az életkora, illetve ahonnan várják már a gyerekeket, ez évről évre csökken. Az idei esztendőben 2 éves kortól már várnak gyermekeket nyári táborokba. Nem kell megijedni, természetesen ezek napközis jellegű táborok, nagyon hasonlítanak az óvodai vagy éppen bölcsődei felügyelethez azok a táborok, csak talán némileg minőségi eszközökkel, vagy éppen minőségi programokkal várják a gyerekeket. Ugye nem véletlen ez. Szóval valahol vagy a táborszervező ébredt korán, vagy a piac rezdüléseire reagál, ugyanis nagyon sok olyan 2 éves korú gyermekkel rendelkező szülő van, ahol anya, apa ugyanúgy vissza kell menjen dolgozni. Ugyanúgy a bölcsődei szünet is 5 hetes. Már az sem kevés, nem hogy a 11 hetes iskolai szünet, amiről beszélünk. Nem tudják megoldani a szülők az 5 hetes felügyeletet, és innentől kezdve ugye nagyon kapóra jön az, hogy tábor, válasszunk tábort, és akkor innentől kezdve már a piciket is, akár pelenkásokat is várnak a táborokba. A nagyon fontos kérdés az, hogy ottalvos vagy napközis tábort válaszunk, ilyet, hogy hány éves kortól van ez a bizonyos váltás, amikor már nem napközis, hanem ottalvos tábort választunk. Akármennyire szeretnék egy objektív számot mondani, hogy mondjuk 7,5 éves kortól, vagy 12,5 éves kortól van ez így, ezt nem lehet így megmondani. Minden tábornál megvan egyfajta korosztályi bontás, hogy hány éves kortól hány éves korig várják a gyermekeket. Ez ugye ad nekünk egy iránymutatást, de fontos tudni azt szülőként, hogy ne ez alapján válasszunk tábort, hanem a gyermekünk érettsége alapján. Van nálunk egy olyan, most lesz 8 éves a kisfiú, aki az idei évben harmadjára fog ott alvós táborban táborozni. Fixen emlékszem rá, mert én találkoztam a jelentkezésével, amikor 5 éves éppen, hogy csak elmúlt, és ott alvós táborra jelentkezett, és fölhívtam az édesanyját, hogy ne haragudjon, valószínűleg rossz helyre adták le a jelentkezést, mert ez egy ott alvós tábor. És mondta anyuk, hogy nem, teljesen jó helyre adtuk le, meg van őrülve a gyerek, menni akar. Utána föl is hívtuk a tábor után, mert azért ez nem volt általános, hogy érezte magát, mondta, hogy a nagylányok jobbra-balra kísérgették, meg ő volt a sztár ott a táborban, meg minden, és imádta. És minden évben megy, és ott alvós táborozik rajta a táborfigyelőn keresztül. Viszont van olyan 12 éves kislány nálunk, aki évről évre napközis táborban megy, mert ő otthon szeretne aludni. Fontos, hogy a gyermek érett legyen, és akarja azt, hogy ő váltson erről a bizonyos napközis táborról az ott alvósra. És fontos, hogy ebben az érettségének a megítélésében mi szülőként objektívek legyünk. Mindegy az, hogy van egy gyermek, akinek már 12, 13, 14 éves, de ő nem akar, vagy nem elég érett ahhoz, hogy ott alvós táborban menjen, akkor hiába gondoljuk mi azt, hogy ő neki már éretnek kellene lennie. Nem szabad őt nyomni és taszítani, hogy már pedig neked muszáj elmenned az ott alvós táborba, mert nem fogja érezni magát, és nem jó élményt fog ez a gyermek magába hozni haza. És a gyakoribb oldalt sem, hogy a gyermek már rég készen állna, de mi a szülőként, a szülői félsz, nem engedi el a gyermeket, mert hogy ja Isten, mi lesz veled kislányom, kisfiam, pedig a gyermek már régesség készen állna az, hogy anya, apa, sziasztok, egy hét múlva jövök. Szóval mind a két szempont rossz. Az sem jó, hogyha betaszigálom a gyermeket egy ilyen helyzetbe, de az sem jó, hogyha visszatartom tőle, holott ő már készen állna rá. Szóval próbáljunk ebben objektívek lenni. Nehéz helyzet, én ezzel tisztában vagyok, de mégis ezt kell tenni, hogyha van rá lehetőségünk.
Milyen előfeltételei vannak a táboroztatásnak? Itt most gondolok arra, hogy kell-e orvosi igazolás?
Van egy ilyen szülői részvételi nyilatkozat, ez ma már ez az egyetlen egy olyan dolog, ami alapvetően kötelező. Ebben ennek része az, hogy nem beteg a gyermek. Ezt kötelezően el kell kérniük, ezt a nyilatkozatot a táborszervezőknek a jelentkezéskor. Viszont én azt javaslom a szülőknek, hogy az orvoshoz igenis tessék elvinni mindenkinek a gyermeket, és megnézetni, hogy jól van, rendben van, senkinek nem jó, se a gyermeknek, se a szülőnek, se a többi másik gyermeknek, hogyha a mi csemeténk mondjuk nem teljesen egészségesen megy el egy adott táborba, és akkor ott mondjuk rosszul lesz, nem tud részt venni a programokon, netán megfertőz másokat, haza kell hozni a gyermeket, stb. Szóval a betegség esetén általában a táborszervezők másik turnusra díjmentesen szokták átírni a táborozást, úgyhogy nem bukja el a gyermek a táborozás élményét, ahogy a család vagy a szülő sem veszíti el a táborozásra befizetett összeget. Úgyhogy ilyen szempontból ez mindenképpen javasolt. Nagyon nem kötelező az orvosi igazolás, de érdemes elmenni az orvoshoz és megnézetni a gyermeket, hogy tényleg csak egészséges gyerekek táborozzanak egyszerre.
Kapnak-e a szülők segítséget az úti holmik összekészítésében? Gondolok itt arra, hogy lehet látni a városban, hogy van, aki mint egy málhás, akkora nagy csomagokkal megy, van, aki meg éppenséggel alig.
Így van, ugyan azon már említett gyermektábori kisokos, ami nálunk letölthető, ebben van egy általános lista, amit mindenképpen célszerű elrakni, egy ilyen checklista, amit így kipipálgathatunk, hogy ne maradjon ki semmi, de fontos, hogy a táboronként ez azért változik, bővül vagy éppen szűkül, attól függően, hogy mondjuk egy kézműves táborban megy egy gyermek, vagy egy túlélő táborba, vagy éppen egy katonai jellegűbe, vagy éppen egy idegen nyelvű táborba, hogy az ott alvós vagy napközis. Magyarul az adott tábornak az aloldalán nálunk is leírva van írva, illetve külön értesítik a szülőket, hogy mi az, amit mindenképpen célszerű elcsomagolni a gyermeknek. Ugye nagyon változékony az időjárásunk most már, nem az van, hogy akkor június, július, augusztusban meleg van végig, hanem változékony ebből adódóan nem csak fürdőruhával vagy fürdőnadrággal kell készülni a gyerekeknek, hanem tessék egy picit hosszabb, picit vastagabb dolgot is bepakolni a gyereknek. Nem kell sokat, de azért legyen nála, hogyha ne adj Isten, esetleg hidegebbre fordul az idő, akkor is legyen mihez nyúlni.
Milyen különbség van a táborok között? Most gondolok itt arra, hogy mondjuk egy Budapesten kívüli tábor esetén a szülő viszi oda a gyermeket, vagy több gyereket gyűjtenek be Budapestről, és úgy közös az utazás.
Attól függően mondjuk Budapest irányából ugye nagyon sok gyermek megy ott a Bostáborba, vidék irányába. Minél messzebb van és minél több budapesti jelentkező van, annál jellemzőbb az, hogy a táborszervező valamilyen közös leutazást szervez, hogy ne kelljen a szülőknek ezt megoldani, vagy egy közös vonat, vagy egy közös buszozás, amivel leviszik a gyerekeket. Közeli helyekre általában jellemzően a szülőnek kell levinni a gyermeket, illetve érte menni a gyermekhez, úgyhogy ez abszolút megint csak táborra válogatja. Érdemes elkérdezni a táborszervezőnél, hogy bármilyen jellemző közös utazás volna.
Már említette itt a táborra való felkészítést, illetve akkor a következő, ami ebből adódik, rögtön a kapcsolattartás.
Igen, a táborainknak a több mint fele, 53%-a offline tábor. Ez azt jelenti, hogy az adott táborban kifejezetten tilos okostelefont, tabletet, vagy bármilyen kütyüt, okos eszközt vinni. Nem kell megérni a szülőknek, ez nem azt jelenti, hogy a kapcsolattartást zárják el a gyermek és a szülő között, hanem abszolút törekszenek arra, hogy a gyermekek a tábori élet forgatagában létezzenek, és azt éljék át, és ott érezzék jól magukat, és ne az legyen, hogy 2 percenként a zsebünkhöz nyúlnak, hogy éppen telefonozzanak, vagy éppen hívjanak, vagy írjanak valamit. Azon táboroknál viszont, ahol nem feltétlenül van ez ennyire kifejezetten tiltva, ezen táboroknál nagyon fontos az, hogy ettől még, mert ott van a gyermeknél az okostelefon, ettől még szülőként tartózkodjunk attól, hogy naponta többször ráírunk, esetleg fölhívjuk a gyermeket. Minden ilyen alkalommal, amikor mi kapcsolatba lépünk a gyermekkel, akkor egyrészt kizökkentjük őt ebből a bizonyos tábori életből, valamiről lemarad, akár egy viccről, akár ami esetleg visszatérő poén lehet mondjuk a csapatban, és ebből adódóan ő kimarad ebből a közösségi élményből, akár bármilyen olyan programról, mert éppen anyával vagy apával kell beszélnem. Minden tábor esetében van, hogy általában esténként, vacsora után van egy fél óra vagy óra, amikor lehet a gyermekekkel beszélni. Ez az offline táboroknál megvan adva egy telefonszám, amit lehet hívni, és akkor odahívják a csemetét, és lehet vele beszélni, vagy akkor célszerű a nem offline táboroknál is gyermekkel beszélni, és onnantól kezdve tudjuk, hogy jól van, minden rendben van. De az, hogy ráírogatunk folyamatosan, vagy fölhívjuk folyamatosan, ezzel nem csak kizökkentjük az életből, vagy a tábori életből, hanem ráadásul Honvágynak a lehetőségét is egyre növeljük. Magyarul nem jó, akármennyire izgulunk mi szülőként, nem jó, hogyha folyamatosan a gyermek nyakára járunk, hogyha úgy tetszik, mert onnantól kezdve ez sem a gyermeknek nem jó, és igazából nekünk sem összességében. Azon táboroknál, ahol mi offline táborok, vagy akár az online táboroknál is, ahol vannak okos eszközök, ha nagyon-nagyon izgul a szülő, vagy nagyon nem bizonytalan magában, vagy éppen a gyermekében, akkor a táborszervezővel érdemes többször beszélni, és megkérdezni, hogy a kislányom, kisfiam jól van-e, de ha lehet, akkor a gyermeket ne zaklassuk ezzel. És tudom, hogy ez egy nehéz helyzet, és főleg az első táborozásnál a szülő általában sokkal jobban izgul, mint maga a gyermek, de ettől függetlenül muszáj erőt vegyünk magunkon azért, hogy tényleg ez a táborozás egy olyan pozitív és olyan szuper élmény maradjon, mint amilyennek mi magunk is szálljuk a csemeténknek.
Feltételezem, hogy azon a papíron, amin a szülő nyilatkozik, ugye, hogy a gyerek egészséges, oda leírhatja, hogy mi az, amit fontos tudni az ő gyermekéről, gondolok itt az allergiákra, vagy esetleg nem tudom én elalvási szokásra, mert hogy ezektől a rituáléktól félnek a szülők, hogy vajon idegen helyen hogy alszik el, ott nem tudom én több ágyas szobák lesznek, vagy emeletes ágy, és ő még nem aludt azon.
Bontsuk akkor ketté ezt a kérdéskört. Vannak ugye a fontos dolgok ezek közül, hogy ételallergia, gyógyszerallergia, bármi ilyesmi, ezeket muszáj megadni, és muszáj felhívni előre a táborszerző figyelmét, hogy egyrészt készüljenek rá, mondjuk egy ételallergia esetén legyen gluténmentes érkezés, vagy bármilyen egyéb étkezési forma, amire szüksége van a gyermeknek, illetve a gyógyszerallergia, vagy bármi ilyesmi esetén is nagyon fontos, hogyha bármilyen esetleg egy kisebb megfázás, vagy bármi esetén bármilyen gyógyszert kapna a gyermek, akkor ne olyat kapjon, amire allergiás. Van a másik fajta, másik része a dolognak, ez az elalvási szokások is ehhez hasonlók. Fontos tudni, hogy a gyerekek a táborban egy teljesen új közegbe illeszkednek be. Egy új emberek, új szabályok, új gyerekek, új környezet, új elalvás, új ágy, és így tovább. Ezek ugye összességében az, hogy itt megtalálja a helyét, vagyis pozícionálja magát, és kapcsolatot létesítsen a többiekkel, ez amúgy összességében nagyon pozitív, mert az ő szociális szempontjaiból, fejlődése szempontjából, vagy szociális fejlődése szempontjából nagyon-nagyon jó tapasztalat lesz, és később akár felnőttként is tudja ezeket használni egy új munkahelyre, beilleszkedéskor, vagy új baráti körbe. Viszont pont azért, mert egy teljesen új helyzetbe, egy új szituációba kerül a csemete, itt nincsenek olyan szokások, mint otthon. Ez nem otthon. Itt nincs anya, nincs apa, tök más a hely, tök mások az emberek, tök más az ágy. Innentől kezdve teljesen mindegy, hogy otthon mondjuk anya felolvasott, a táborban jó eséllyel nem fog neki felolvasni senki. És semmi probléma nem lesz azzal. Az egy otthoni dolog, otthonra kötött dolog. Azt még hozzátenném az elalvás kérdésköréhez, hogy a gyermekek egy jó táborban, nálunk a táborfigyelőnél ilyeneket találnak, nem gondolkozik azon, hogy elaludjon este, hanem bezuhan az ágyba, és úgy elalszik, mint a húzat. Pont azért, mert annyi jó program van, annyi történés, annyi új impulzus éri, hogy egyszerűen annyira elfáradnak a gyerekek, hogy nagyon, és egy csodás nagy alvás után reggel pedig kezdődik újra ez a forgatag. Úgyhogy nem kell aggódni a szülőknek. Én azt javaslom, hogy aki tudja, táboroztassa a csemetéjét, mert igazából csak pozitív hozadéka van mindenki szempontjából.
Akkor ha jól értettem, attól sem kell félni, hogy fog felkelni a gyermek. Ki mondjuk nehezen kell reggelente.
Viszonylag gyorsan fog fölkelni, miután egyrészt a tábori ébresztők azok viszonylag hangosak szoktak lenni, beleértve a felügyelőket is, illetve hát ahogy kelnek mellette, ketten, hárman, öten, éppen hányan vannak a faházban, a sátorban, vagy éppen az a szálláshelyen, úgy az azért az mind-mind magával ragadja a gyermeket. Szóval persze előfordulhat, hogy a reggeli kakaóig ő is álmos lesz, mint mi a reggeli kávéig, de ettől még nem lesz ezzel probléma az ébredéssel sem.
Beszéltünk már az előbb ugye az ételallergiákról. Lehet így is keresni célirányosan, mondjuk kifejezetten ilyen tábort, vagy általában minden tábor nyújtja ezt a különleges étkezést, vagy?
Jellemzően a táborok többségében lehet az ilyen alap ételallergiákkal találkozni, illetve ezekre felkészülnek a táborszervezők is tudnak ilyen étkezést biztosítani az érintett gyermekeknek. Viszont van például egy olyan táborunk, ami Artúr király legendájára épülő, témára épülő tábor, viszont ezt egy speciális gyermekétkeztetéssel foglalkozó egyesület szervezi, és a tábor a szülői szempontból alapvetően arról szól, hogy akármilyen speciális diétája van a gyermeknek, az adott táborban, hogy azt meg tudja kapni. És itt a értsék jól, és nem minősítően, de a legextrémebb diétáktól kezdve az ismertebb gluténérzékenységig mindenféle csemetét ki tudnak szolgálni az adott étellel, és ráadásul együtt vannak a gyerekek, és még kap ez egy olyan Artúr királyos kalandtáboros köntöst, amitől a gyermekek megőrülnek, hogy ide tudjanak menni, és közben megkapják azt a fajta étkezést. Az a fontos, hogy amikor keresünk tábort, akkor nézzük meg, hogyha nincs egyértelműen leírva az, hogy tudnak ilyen étkezést fogadni, bátran kérdezzünk rá a táborszervezőtől. Nálunk is van mindenhol tábor, vagy elérhetőség, fül, ahol az adott tábortól tudunk közvetlenül kérdezni, hogyha bármi nem teljesen egyértelmű, bár azért törekszünk rá, hogy ezek az adatlapon egyértelműen le legyenek írva.
Látom én azt, hogy hol tart a tábornak a telítettsége?
Nálunk azt látják csak folyamatában, hogy a táborra még lehet-e jelentkezni, hogyha a turnusra még lehet jelentkezni, akkor az megjelenik, hogyha már nem, akkor az már nem jelenik meg, mint jelentkezési lehetőség. Az egy túl nagy az adatbázis, túl sok a tábor és túl sok a táborszerző ahhoz, hogy ezt napi szinten szinkronizálni lehessen az adott táborszervezői nyilvántartás, illetve a táborfigyelő nyilvántartása között, úgyhogy az ilyen szempontból nem. Én annyit javaslok, hogy amit már említettem a beszélgetés első felében is, hogy minél gyorsabban álljunk neki a táborkeresésnek. Higgyék el nekem a szülők, akármennyire furcsának tűnik az, hogy május első felében arról beszélek, hogy másfél hónap múlva nyári szünet, és nyomják meg a piros gombot, vagy csapjanak a homlokukra. Nagyon-nagyon sok tábor terítődik az elkövetkező egy-két hétben. Úgyhogy jó és értékes tábort ugye most tudunk majd találni magunknak. Értékes tábor, ugye ezt már kétszer is használtam ezt a kifejezést. Attól lesz értékes egy tábor, hogy minél több aktív és jó programja van. Ez azt jelenti, hogy ugye felgyorsult a világ. Mi magunk is felgyorsultunk akár a mobiltelefonok hatására, de a gyermekeink, hogyha egy kicsit megnézzük őket és összehasonlítjuk a mi gyermekkorunkkal, akkor látjuk, hogy sokkal-sokkal felpörgöttebb életet élnek ezek a gyerekek, mint mi annó éltünk. Ebből adódóan a felgyorsult gyerekekhez a programoknak is illeszkednie kell. Amíg mi 22-en egy labdával elvoltunk 3 órán keresztül, addig a mai gyerekek lemennek ugyanúgy 22-en, 20 percet szuperül fociznak, és aztán körülnéznek, hogy szép volt, jó volt, akkor mi a következő? Meguntuk, elég volt. És minél több program van, minél több impulzus éri a gyermeket, vagy új élmény éri a gyermeket, annál jobban fogja érezni magát. Természetesen a szabadjátékra is kell idő, de sokkal kevesebb már, mint kellett adott esetben a mi időnkben. Sokkal több irányított és új, még típusú dolgot kell keresni. Amennyire ilyen egy, minél inkább ilyen egy tábor, annál jobb, annál értékesebb. És ezeknek a helyei telnek be nagyon gyorsan. Úgyhogy ezért érdemes mindenképpen minél gyorsabban foglalni.
Vannak szülők, akik igyekeznek, vagy szeretnek sakkozgatni. Itt most gondolok arra, ugye, hogy ha szülőként, felnőttként szállást keresünk, akkor van egy bizonyos határidő, amíg bármi nemű kötelezettség nélkül lemondhatom. És akkor, ha találtam jobbat, akkor oda megyek a táborozás esetén. Van-e ilyen lehetőség? Vagy akkor van, válik úgymond a jelentkezés tényleg jelentkezésé, ha én mondjuk az összeg egy részét már átutaltam a tábornak?
Ez jellemzően így van. A tábori jelentkezés az a vagy egy előleg befizetésével, de a teljes összeg befizetésével válik teljesen érvényessé és véglegessé. Az adott jelentkezésnek a módosítása az betegség esetén, vagy bármilyen ilyen típusú döntés esetén, az jellemzően költségmentesen átíratható egy másik turnusra. Abban az esetben, hogyha meggondoltam magam, még sincs kedvem, vagy ehhez hasonló dolgok vannak, vagy éppen jobbat találtam, amit ugye említett is, ez azért nem így működik, szóval ebben az esetben jó eséllyel a befizetett díj egy részét, vagy teljes egészét elbukja a szülő. Ugye a táborszervező is azzal kalkulál, hogy neki ott az a gyermek, az a hely, az foglalt, mert az a gyermek oda fog menni. Magyarul ez nem úgy működik, mint a nagy szállodáknál, akár külföldön, hogy akkor költségmentesen lemondhatom 2 hónappal későbbig, azért más típusú tőkeerővel rendelkeznek ezek a fajta táborszervező vállalkozások, mint mondjuk egy 4 csillagos szálloda Horvátországban. Szóval nem összehasonlítható ez a dolog. Magyarul indokolt esetben bármilyen betegség, vagy esetleg kéztörés, vagy mit tudom én, szóval ilyesmi típusú esetén természetesen nyitott lesz a táborszervező arra, hogy ha nincs más turnus, akkor a befizetett összeg döntő többségét, vagy teljes egészét visszafizesse, viszont kényünk és kedvünk szerint ne nagyon váltogassunk e között, mert a pénzük bánhatja.
Igen, értem. Mi a tapasztalat egyébként, hogy melyik tábortípusba mennek többen, az ottalvósra, vagy az úgynevezett napközis táborba?
Nagyjából fele-fele jellemzően. A tavalyi esztendőben még a napközis táborok vezettek, úgyhogy most úgy tűnik, hogy egyre többen választják az ottalvós tábort az idei esztendőben is. Ugye az azért látszik, 2 tendencia, ugye nagyvárosokban, fővárosban, illetve a megyeszékhelyeken, ott jellemzően a napközis táborok erősebbek, míg vidéki kisebb településeken, ott pedig a napközi agyalazottalvós táborok azok, amik inkább, inkább kedveltek. Ugye mondjuk Budapest közepén ottalvós tábort nem nagyon lehet találni, leginkább egyáltalán nem. Ugye a főváros környékén azért vannak már, de jellemzően azért el kell utazni, hogy egy igazi jó ottalvós tábor találjon a gyermeknek a kedves szülő.
Ha nyílik, csak látom.
Önök a Családcentrum Alapítvány Családban Maradt című műsorát hallják, táboroztatunk továbbra is. Vendégem Tóth Béla, a táborfigyelő ügyvezető igazgatója. Már sok mindent megtudtunk a táborokról, de most már jó lenne konkrétan is belelátni, hogy mégis milyen tábortípusokat, táborfajtákat találhatunk.
Akármennyire meglepő a dolog, nem tudok erre úgy válaszolni, hogy olyan tábor témát mondjak, ami nincs. Annyira széles a táborkínálat témaügyileg is, hogy az ember nem is hinné el. A klasszikusabb lovas táborok, kézműves táborok vagy idegen nyelvi táborok mellett van rúttánc táborunk, van agykontroll tábor gyerekeknek, de van önbizalomfejlesztő tábor, vagy éppen okostelefonos animációs tábor, és akkor a telefonjaikon raknak össze egy rajzfilmet a gyerekek. Szóval valami elképesztő, hogy milyen témákban is szerveznek tábort, és ezekben is folyamatosan jelentkeznek. Ami látszik, hogy az idei évben 4 legnépszerűbb tábortípus, vagy tábortéma van, a sporttáborok, az idegen nyelvi jellemzően angol táborok, a készségfejlesztő táborok, illetve az informatikai és programozó táborok. A 4-es közül még pontos eredményt nem tudok hirdetni, még egy pici türelmet kérek adatgyűjtés okán, de az látszik, hogy ez a 4-es közül fog az idei év legnépszerűbb tábor típusa kikerülni, illetve az is, hogy a dobogó ugye valahogy közülük fog majd összeállni. Ugye a sporttáboroknál jellemzőek a labdajátékokkal kapcsolatos táborok, a foci táborok, röplabda, kézilabda táborok, viszont nagyon-nagyon népszerűek az idei esztendőben az úszó táborok, illetve azon úszás és valamilyen egyéb sport kombinációjából lévő táborok, ahol valamilyen vagy úszó kalandtábor, vagy úszó és foci tábor, ahol jellemzően 1 vagy 2 úszóedzés van naponta, és közte pedig valamilyen megint csak sportos, mozgásos dolog. Ezeket nagyon-nagyon szeretik. Az idegen nyelvi táborok, azok évről évre benne vannak ebben a 4-esben, ugye jellemzően az angol táborokról beszélünk. Itt nagyon fontos tudni, hogy nem iskolapadból iskolapadba ültetem a gyermeket, nem kell megijedni, és a gyerekeknek sem. Sokkal kisebb létszámú csoportokról beszélünk, amik jellemzően beszédcentrikusak, és sikerélményorientáltak. Ez nagyon fontos. Azt szeretné ugyanis elérni a tábor, hogy amit megtanul a gyermek az egyik órán, azt délután ő mondjuk felhasználja, és azt megértsék, és ettől neki sikerélménye legyen. És akarja másnap is ugyanezt, mert akkor már tegnap is megmertem szólalni, és tök jó volt, és el tudtam mondani, és megértették, és onnantól kezdve ez a fajta sikerélmény, ez olyan motivációt ad a gyermeknek, amitől ő folyamatosan akarni fogja ezt a dolgot. És nem azt kell várni egy idegen nyelvi tábortól, hogy elmegy a gyermek, és akkor miután visszajön majd, akkor folyékonyan beszél angolul, természetesen ez nem így lesz. Viszont az, hogy az érdeklődését felkeltsék, hogy megszeresse az angolt, és az iskolában is akarja majd tanulni, azt viszont elvárhatjuk a tábortól, és ez lehet az a fajta pozitív hozadék, amit mondjuk egy idegen nyelvi tábor igazán adni tud a nyelv szempontjából a gyermeknek. Ugye említettük még az informatikai és programozó táborokat. Ezeknél a tábortípusoknál azért nem kell megint csak megijedni, nem arról van szó, hogy a gyerekek 8-10 órán keresztül egy sötét teremben laptop vagy tablet előtt ülve nyomogatnak folyamatosan, hanem jellemzően napi 1-2 oktatási óra után ugyanúgy sorversenyek, szabadidős tevékenységek, kézműveskedés szokott lenni a program, vagy éppen strandolás, ahol erre lehetőség van. De azt tudni kell, hogy ezeknek a táboroknak része az, hogy igenis, hogy a szülői felfogással próbáljam ezt mondani, ha már leül a géphez, akkor valamit tanuljon is a gyerek, és akkor valamiben fejlődjön is. Szóval ott valamilyen konkrét oktatás is zajlik, amitől ő ügyesebb lesz, jobb lesz, akár weboldalt tud majd fejleszteni, akár mobilos alkalmazást, akár éppen egy animációs filmet össze tud majd rakni, és így tovább. Szóval ez rengeteg féle van ezekben a területekben is. Ami a negyedik legnépszerűbb tábortípus, ugye ezek a készségfejlesztő táborok. Ezeknek a táboroknak az előretörése az évről évre folyamatosan megvan. Ugye ma már a szülők elvárják azt, hogy azon kívül, hogy biztonságban van a gyermek és élménydús helyen van a gyermek, valamit még adjon ez a tábor, valamit még fejleszten ez a tábor. És a táboroknak egy jó része külön erre szakosodott, hogy akár valamilyen mentális segítséget nyújtson a gyereknek, mondjuk stresszkezelésben, dükkezelésben, önbizalomfejlesztésben, esetleg kommunikációs megnyilatkozások fejlesztésében, de akár fizikai szempontból is mondjuk valamilyen mozgásterápiás fejlesztés, vagy éppen mozgáskoordináció, vagy testtartási javítás, és ehhez hasonló dolgokban tudnak ezek a táborok segíteni. Fontos, hogy ezeknél a táboroknál is valamilyen köntös mindig rá van húzva az adott táborra. Ugye a fejlesztés rész az a szülőnek szól. A köntös az, hogy éppen ez egy társas játékos képességfejlesztő tábor, vagy állatbarát képességfejlesztő tábor, és mondjuk állatkertbe mennek, és folyamatosan állatok között vannak a gyerekek, vagy folyamatosan játszanak. Ez pedig a gyermek szempontjából érdekes, vagy fontos, vagy igazából csalogató lehet. A készségfejlesztő táborokban a gyermekek nem azt érzik, hogy akkor hú, akkor most leülünk, és akkor most fejlesztik a készségemet, hanem ők azt érzik, hogy folyamatosan játszanak. Minden nap játszunk, és csak játszunk, és nagyon jót játszunk. És ezekben a játékokban van szépen belebújtatva az a fajta fejlesztés. Nekem az egyik nagy kedvencem egy dühös polip, aki a dühös polipnak a meséjét eljátszák, és a dühös polip az mindenen nagyon-nagyon gyorsan, nagyon dühös lesz, és aztán összeszorítja a kis csápjait, és amikor összeszorítja, és kiengedi magából ezt a fekete tintát, vagyis kifújja ezt a fajta a vízben lévő levegőt, akkor ő megnyugszik, és csináljuk együtt mi is, és akkor összeszorítja a gyermek az öklét, és kifújja a levegőt, amikor elengedi, és így tovább. És szépen a gyermek rá van vezetve arra, hogy ő megtanulja azt, hogy igen, ha én hirtelen nagyon mérges leszek, akkor milyen dolgokat lehet csinálni ahhoz, hogy én megnyugodjak. Ahogy az idegen nyelvi tábornál sem folyékony idegen nyelven beszélő gyermeket kapunk vissza a táborból, ezeknél a táboroknál sem arról van szó, hogy akkor visszakapunk egy tökéletesen rendbe rakott, pszichésen penge gyermeket, viszont kap a gyermek olyan fajta eszközöket, amiket elkezdhet használni, és elkezd majd használni, mert ugye a játékhoz is pozitív dolgokhoz köti, és amikor azt látja, hogy használja és ez segít, akkor megint csak ezt a bizonyos sikerélményt éri el a gyermek, hogy igen, most gyorsabban tudtam megnyugodni, és előbb tudok visszamenni játszani. Igen, most nem sírtam annyit, és nem fáj a szemem, vagy bármihez hasonló dolog. És ez az, ami azt a pluszfajta fejlesztést adja meg a gyermeknek, amit a szülők egy jó része elvár. Ami még fontos ugye, hogy beszéltünk itt nagyon sokféle táborról, ott alvosról, napközisről, illetve tábor témákról is, de beszélnünk kellene még azt hiszem az árakról is, hogy mégis mi az, amire számíthatnak idén a szülők. Sajnos a kevésbé jó hírekkel kezdjem, mert nagyjából egy 10%-os áremeléssel kell számolni a családoknak a tavalyi évhez képest az idei esztendőben. Ez, hogyha napközis táborról beszélünk, amikor reggel viszem a gyermeket és délután hozom el, és az jellemzően hétfőtől péntekig lévő turnusokról beszélünk. Itt nagyjából egy olyan 38-40 ezer forintos heti turnusdíjjal kell számolni. Ott alvós táborok esetében, amikor elviszem a gyermeket, és jellemzően 5 esetleg 7 nap múlva megyek érte, ott pedig nem nagyon valószínű, hogy megúszunk 50 ezer forint alatt az ott alvós táborozást. Viszont fontos tudni, hogy ezeknél az áraknál is hatalmas az olló, hatalmas az árolló. Van olyan táborunk is, iszonyosan szuper ott alvós tábor, a táborfigyelőn, ami 26 ezer forintba kerül, mert van egy alapítványi támogatás mögötte, és van olyan ott alvós táborunk is, ami 279 ezer forintba kerül egy hétre. Ugyanúgy egy-egy hetes tábortúrnusról beszélünk, és a kettő véglet között folyamatosan vannak táborok. Gyakorlatilag 500 és 1000 forintonként lehet találni olyan tábort, amit tudunk foglalni, vagyis a mi pénztárcánknak megfelelőt is meg tudjuk találni. Ugye arról már beszéltünk, hogy ha lehet, ne csak ár alapján válszunk, hanem ár érték alapján is. Az értékes táborokról már ugye volt szó, úgyhogy fontos, hogy a program mellett ugye az árat is megnézzük, és fordítva az ár mellett a programot is, és onnantól kezdve próbáljuk ennek a kettőnek a figyelembevételével tábort választani. A jó hír, hogy ha bár nem kevés összegekről beszélünk, amikor arról azt mondjuk, hogy táborozásnak a költsége, de ezek a költségek azért csökkenthetőek jellemzően. Hogyha mondjuk testvérek mennek, akkor jellemzően 10-15%-os testvérkedvezményt szoktak adni a táborszervezők, vagyis ezzel összegekkel is, és mondjuk egy 40 ezer forintos tábor esetében azért nem már 4 ezer forintot tud spórolni a szülő, úgyhogy ezek így szépen sok kis és sokra megy el alapján azért spórolható, illetve gyakorlatilag a tavalyi áron foglalhatóak a táborok. Illetve legtöbb esetben van barátkedvezmény is, ami ugyanúgy 5-10% között van, sőt a legtöbb tábornál három főtől már csoportos kedvezmény van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az osztályban tudjuk azt, hogy hárman, négyen fiúk, lányok nagyon-nagyon jó barátok, és kinéztünk egy tábort, akkor célszerű akár nálunk a táborfigyelőn is csoportosan leadni a jelentkezést, hogy a három gyermek egyszerre menne, mert csoportos kedvezményt lehet kapni a legtöbb tábor esetében, ami 10-15% is lehet, úgyhogy megint csak tudunk még spórolni az adott táborozást ilyen. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ilyen szempontokkal, ilyen picinek tűnő, de mégiscsak fontos költségek csökkentésével tudunk élni, és akkor talán minél több gyermek tud elmenni táborozni, és talán a családi költségvetés sem sínyli meg annyira, mint amennyire elsőnek tűnik.
Vajon jövőre mi várható? Lehet-e így jósolni? Valamilyen új típusú tábor, vagy új táborhely?
Az biztos, hogy az idei esztendőben, illetve a tavalyi esztendőben 2018-ban rekordot döntött a táborozási piac. Ez azt jelenti, hogy egyrészt több mint 200 ezer gyermek táborozott a tavalyi évben, ami végre átléptük ezt az álomhatárt, mert nagyon régóta szerettük volna, és ezzel vagy ehhez kapcsolódóan a kínálati oldal is ugyanilyen rekordot ért el, ilyen sok tábor közül, mint a tavalyi esztendőben, még nem választhattak a szülők, ami ugye egyrészt nagyon jó, mert van miből választani, másrészt azon nehézséget is okoz, mert a jobbnál jobb tábor közül nagyon nehéz kiválasztani az igazán nekünk vagy hozzánk passzolót. Ez a tendencia 2019-es évre a jelenlegi előrejelzések alapján folytatódni fog. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy sikerül egy ilyen 8-10%-kal felülmúlni a gyermek létszámot, ugye, hogy olyan 210 és 220 ezer gyermek közötti gyermek létszám tudjon legalább egy hetet táborozni. Nagyon bízom benne, hogy ez sikerülni fog, illetve hát azt is látjuk, hogy folyamatosan jönnek az újabb és újabb táborok, illetve az is látszik, hogy egyre specializáltabb táborok jelennek meg. Mert nem csak informatikai tábor van, hanem külön van webalkalmazásfejlesztő, külön van mobil alkalmazásfejlesztő, külön van animációs tábor, ezekről ugye beszéltünk, vagy programnyelvenként van külön tábor, de hogy egy picit ne csak ebből a témában mondjak, hogy mondjuk egy zenei tábornál külön van részfúvós, fafúvós, külön van gitártábor, külön van egyéb típusú hangszerre épülő tábor. Magyarul minél szűkebb rétegre próbálják az adott tábor témát tenni, és viszont abból a témából, abból a szűk témából nagyon sokat adni a gyermekeknek. Úgyhogy erre is abszolút vevőek a szülők, úgyhogy én abban bízom, hogy mindenki megtalálja igazán a jó tábort a nyári szünidőre idén is.
Nagyon szépen köszönöm Tóth Béla a beszélgetést, és akkor jó táborozást kívánok mindenkinek.
Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Az volt az igazi nyár, Milyen jó nélkül.